évet szeretnék kívánni minden kedves hallgatónak. Megvalósult álmokban gazdag, boldog új évet ráadásul. Hát megvalósult álomban már is, akkor azt hiszem, hogy majd gazdagabb lesz legalábbis egyel a lisztérzékenyek számára. Erről szól ugyanis majd az első fél óránk. Ugyanis most január 1-től jelentősen csökkenhet a gluténmentes táplálkozásra kényszerülő lisztérzékeny emberek veszélyeztetettsége és kiszolgáltatottsága. Hazánkban is kötelezővé válik ugyanis annak az Európai Uniós rendeletnek az alkalmazása, amely szigorúan előírja, milyen összetevőket tartalmazhatnak az ezzel a súlyos betegséggel küszködők számára előállított élelmiszer, és hogyan kell ezeket feltüntetni. Ez lesz tehát az első fél óra, illetve hát természetesen beszélünk majd magáról a lisztérzékenységről is. Aztán a második fél órában pedig érkezik Molnár Ferenc kozmetikai szakértőnk, remélem velünk tartanak. 0630 30 30 95 3-as számon SMS formájában kérdezhetnek majd vendégeinktől, szakértőinktől. És akkor már is kezdjük, Utasi Gábor a vendégem a témában. Szerintem kezdjük azzal, hogy egyáltalán megmagyarázza nekünk, mert szerintem akik nem annyira vannak ebben benne, de lehet, hogy ismerősük igenis tovább tudják adni az információt, számukra nem biztos, hogy erre felkapták a fejüket, hogy miért eddig ez nem így volt, ez nem így kellett volna legyen.
Nagyon jelentős a változás. A lisztérzékenyek biztonsága szavatolódik, ha minden rendben megy január 1-től, mert 2012. január 1-től kötelező alkalmazni azt az Európai Uniós rendeletet, amely szabályozza a lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételét és a címkézését, a jelölését is. Az élelmiszeripar egy széles termékskálát fejlesztett ki a lisztérzékenyek számára. Azonban ezen élelmiszerek, akár alapanyagok, akár készételek esetében a jelölés különböző volt, az egyes uniós országokban, akár országon belül is, és nem is ugyanazt értették a jelölés tartalma alatt. Január 1-től viszont egy óriási segítség a lisztérzékenyeknek, hogy kétféle jelöléssel kell találkozniuk. Az egyik a nagyon alacsony gluténtartalmú kifejezés, a másik pedig a gluténmentes kifejezés. Hogy mit jelent ez?
Igen.
Mivel a lisztérzékeny egyének különböző mértékben tolerálják a glutén nagyon kicsi mennyiségét az élelmiszerekben, két kategória létezik. A 100 mg per kilogramm glutén tartalmú határérték alatti élelmiszerek esetében a nagyon alacsony glutén tartalmú kifejezéssel fognak találkozni. Ha viszont a gluténtartalom még ennél is jóval alacsonyabb, tehát 20 mg per kilogram alatti, akkor a gluténmentes jelzőt fogják találni az élelmiszereken.
Ez számukra azért is fontos, mert a lisztérzékenységnek, és kérdezem teljesen laikusan, különböző fokozatai vannak, tehát van, aki esetleg elbír mondjuk egy nagyon alacsony gluténtartalmú ételt is, de van, aki még az sem?
Egyéni különbségek vannak, igen, egyéni különbségek vannak. Ha lisztérzékeny valaki egy pontos diagnózis után, biztos, hogy a glutén a táplálékában károsítani fogja a szervezetét. A 100 mg per kilogram a magasabb határérték azért került megállapításra, mert az ezt nem meghaladó gluténtartalom már a legtöbb lisztérzékeny számára megfelelő táplálékforrás, és nem okoz neki klinikai tüneteket. Érdemes azért törekedni arra, hogy ha lisztérzékeny valaki, akkor a lehető legkisebb mennyiségű, és inkább a gluténmentes alapanyagokat használja, illetve készételeket fogyassza.
Ebből komolyabb problémák voltak eddig, hogy ennyire káoszos volt a jelölés, és nem lehetett tudni, hogy valóban mi van a gluténmentes alatt, milyen termék.
A tapasztalataink két forrásból vannak. Ha egy lisztérzékeny olyan élelmiszert fogyasztott, ami magasabb gluténtartalmú volt, akkor bizony ő ezt nagyon hamar tünetekben érzékelte. Tehát hasmenés, haspuffadás, hasi görcs és egyéb tünetek jelentkezhettek rögtön, vagy egy kicsivel az étkezés után. De hazai tapasztalat, hogy gluténmentes felirattal ellátott alapanyagnál is találtak 2-300 mg per kilogramm koncentráció glutén tartalmat, ami természetesen káros a lisztérzékenyek számára.
Tehát náluk már ugyanúgy jelentkeztek mondjuk a tünetek, és adott esetben nem értették, hogyha gluténmentes valamit vettek, mitől lehet?
Így van, így van. Tehát egyrészt laborral is sikerült kimutatni sajnos magasabb gluténtartalmakat különböző élelmiszerekben, másrészt pedig hát a lisztérzékenyek maguk is érzékelték, vagy jelezték, hogy itt
ez egyszerűen a szabályozás hiánya, vagy nem volt még egységes álláspont, akár orvos szakmailag is ebben, vagy miért történhetett az, hogy gluténmentes olyan címszó alatt kimehetett olyan termék, ami kiderült, hogy, hogy ugyanúgy...
Az orvos szakmai megközelítés az teljesen egységes is, és nem változott. Tehát a lisztérzékenység mai tudásunk szerint élethosszig tartó táplálékérzékenység, tehát egyedüli megoldása, viszont megoldás a gluténmentes diéta. Hiszen ezzel aktív és tünetmentes életet tud élni minden lisztérzékeny. Viszont a gyártók, fejlesztők különbözőképpen közelítették meg, a jó szándék mindenkiben nyilván megvolt, de talán a szakmai tudás és a felelősség hiánya és a szabályozás hiánya vezetett oda, hogy kisebb-nagyobb mennyiségben szennyeződésekkel találkozhattunk alapanyagokban vagy készítelekben.
Ebben az esetben a szennyeződések?
Hát egy nagyon egyszerű példa, például a gabonaiparban gondolkozunk, a gabona betakarítása, tárolása során szennyeződhet például egy kukorica liszt, amely egyébként alapjaiban nem tartalmazna glutént, de mivel a malomban, a szállóporban, a búzából, a rozsból, álpából, zabból származó glutén molekulák elérhetők, ezért például egy kukoricaliszt is szennyeződött glutén alak, ami egyébként alapban nem tartalmazna.
És ennyi már elég.
És ennyi már elég. A másik, az
akkor
pedig az étel készítés.
Nem volt meg a megfelelő ellenőrzése sem.
Nem volt kötelező ezen óvintézkedéseket megtenni, ami ahhoz vezet, hogy ne legyen szennyeződés. És ez ugye a másik probléma, hogyha az alapanyagok rendben is vannak, de olyan konyhában készítik a lisztérzékenynek az ételt, ez lehet családi kis konyha, vagy nagyüzemi konyha egy étteremben, ahol normál ételeket is készítenek, és szeparáltan próbálnak gluténmentes ételt is készíteni, óriási veszélye van annak, hogy kontaktgyártási szennyeződés lép föl. Elég csak egy ugyanazzal a késsel megkenni egy másik kenyeret, egy normál szendvics után egy gluténmentes kenyeret, vagy az evőeszközök, az edényzet szennyeződése már okozhat gluténszennyeződést.
Akkor ez talán azért is fontos volt, hogy erre rákérdeztem és beszéltünk erről, mert ahol a családban van egy valaki, aki lisztérzékeny, akkor akár ilyen szinten is figyelni kell rájuk.
Igen, ugye? Nagyon, nagyon figyelni kell rájuk. Gyakorlati tapasztalatunk az, hogy nagyon sok család éppen emiatt átáll a teljesen gluténmentes alapanyagokból az ételek készítésére, és az egész család például gluténmentes ételt teszik. Így biztosan ki van zárva, hogy a lisztérzékeny család nem fog veszélybe kerülni.
Dr. Utasi Gáborral beszélgetünk a lisztérzékenységről, folytatjuk még hamarosan. Veszélyeztetettsége, ugyanis hazánkban is kötelezővé válik annak az Európai Uniós rendeletnek az alkalmazása, amely szigorúan előírja, milyen összetevőket tartalmazhatnak az ezzel a súlyos betegséggel küszködők számára előállított élelmiszerek, és ezt hogyan is kell feltüntetni. Meg is beszéltük azt, ugye, hogy kétféle feltüntetés lesz ezentúl, a nagyon alacsony gluténtartalmú, illetve a gluténmentes. Most közben érkeztek kérdés, azt szerintem kezdjük rögtön ezzel, illetve mondok itt még egyszer telefonszámot, akik még kérdeznének, 0630 30 30 95 3-as számon SMS formájában. Már ugye én mondtam önnek a kérdéseket, tehát szerintem össze is lehet vonni, mert az egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy milyen betegségekben lehet gluténmentes ételeket enni, a másik hallgatónk az úgy kérdezi, hogy struma túlműködött betegek ehetik-e, és mikor nem is, mikor. Igen, szerintem erre nagyjából egységes.
Igen, tehát a gluténmentes élelmiszerek fogyasztatók gyakorlatilag bárki számára. A pajzsmirigy funkciózavarra küszködő betegek esetében szintén nem tudok összefüggést, se előn, se hátrányt, hogyha ő gluténmentes diétát folytat. Tehát a gluténmentes az azt jelenti, hogy az étel nem tartalmazza ezt a fehérje frakciót, az úgynevezett glutént, ami a búzában, rozsban, árpában, vagy a zab feldolgozása során kerülhet az élelmiszerekbe. Egyéb összetevő, egyéb hiány nem lép föl, tehát nyugodtan fogyasztatja bárki, de hát azt gondolom, hogy az a fontos, hogyha valakinek panasza van, illetve ha valakinek a családjában előfordul, elsőfokú rokonoknál 10-szer nagyobb az esély arra, tehát hogy lisztérzékeny valaki, tehát a hajlam öröklődik, akkor menjen el szakorvoshoz, ezek a gasztroenterológusok, és pontosan vizsgáltassa ki magát, és ott nyilván egy diagnózis után érdemes bármilyen diétát folytatni.
Itt egy hallgató azt írja, hogy zabot ehetnek a lisztérzékenyek. Ezt úgy látom, hogy nem kérdőjellel írja, hanem kijelentéssel.
A zab az egy speciális a felsorolásból, tehát a zab előállítása során szokott előfordulni, hogy amikor elkészül belőle az alapanyag, akkor szennyeződik. Tehát a zab az egy speciális, valóban jól tudja a hallgató. Az óvatosság, a körültekintés miatt szoktuk azt mondani, hogy lehetőleg olyan élelmiszert sem fogyasszon, ami zabot tartalmaz, vagy nagyon fontos, és akkor itt szeretném azt a tanácsot adni az összes lisztérzékeny hallgatónak, hogy amikor elmegy alapanyagot, készételt beszerezni, és ezek általában speciális boltok, konzultáljon ott az eladókkal, beszéljen a forgalmazókkal, hogy hiszen valóban létezik olyan zabkészítmény, ami biztosan gluténmentes, ami ma 2012. január 1-je után rá lesz írva, hogy gluténmentes, remélhetőleg az valóban az is lesz. Létezik.
Azt mondta, hogy remélhetőleg. Akkor most mi lesz a garancia? Lesz
hát a garancia...
Először, ugye eddig arról beszéltünk, hogy nem volt kötelező.
Igen. A garancia az, hogy ezek betartása január 1-től kötelező, ami eddig nem volt. Másrészt pedig, ha probléma merül föl, az kivizsgálásra kerül és szankcionálásra kerül.
Akár január 1-től. Felhívás a hallgatóknak és a lisztérzékenyeknek, hogyha bármilyen ételtől azt tapasztalják, amire az volt ráírva, hogy gluténmentes, és mégis jelentkeznek a panaszaik, akkor valahova fordulhatnak. Hogy
én azt gondolom, hogy közös érdek, és mindenki, aki a lisztérzékenyek számára foglalkozik élelmiszer előállítással, forgalmazással, szállítással, fontos, hogy magas felelősségtudattal végezze, és kapjon visszajelzést.
Nézzük, beszéljünk egy kicsit a lisztérzékenységről. Sokáig sokan nem is akarták ezt elismerni, pláne nem betegségként, de hogy na csak nyavajog az illető. Aztán azért az utóbbi évtizedben már azt lehet látni, hogy elég jelentősen megugrott a szám. Most ez civilizációs betegség, és valóban az utóbbi évtized is valami különleges oka van, vagy csak eddig nem ismerték fel, és azért ez már egy régebbi.
Az elmúlt 20 évben nagyon sok változás történt a lisztérzékenység megítélésével, diagnózisával kapcsolatban. Ami nem változott talán az, hogy gluténmentes diétát folytasson az, akiről pontosan diagnosztizálják, hogy lisztérzékeny. Valamikor korábban úgy gondolta mindenki, aki ezzel foglalkozott, hogy ez inkább egy gyermekbetegség. Hiszen sokszor ez úgy jelentkezik, hogy amikor a kicsi elkezdi a gluténmentes táplálkozást, jelentkeznek általában legjellemzőbb a táplálkozási tünetek. Tehát haspuffadás, hasmenés, krónikus hasmedés, hasfájósak ezek a gyerekek. De meg lehet figyelni a hiánytünetek, a lisztérzékenység következtében kialakuló hiánytünetek következményeit is, mire gondolok, vérszegénység, vashiány, fogzománc fejlődési zavar, növekedési, súlyfejlődési zavar a gyerekeknél. Szóval régen úgy gondoltuk, hogy ez alapvetően egy gyerekbetegség. Azonban az utóbbi időben...
Amit ki lehet nőni? Vagy miért?
Talán ott nem volt változás, tehát ha valakiről azért pontosan diagnosztizálták, hogy ő lisztérzékeny, akkor az várható volt, hogy neki az egész életen áttartó diéta lesz a fontos. Viszont az utóbbi években sokkal, de sokkal több felnőtt jelentkezik paraszokkal, és kerül lisztérzékeny diagnózissal gyakorlatilag, vagy szembesül a lisztérzékenység diagnosztizálásával. Hiszen felnőtt korban is kialakulhat, sőt bármely életkorban kialakulhat a lisztérzékenység. Felnőtteknél a hasi tünetek nem annyira dominálnak, bár ezek is vannak, hanem nagyon sokszor inkább szintén a vérszegénység, a vashiány, a csontfájdalom, a meddőség, mint másodlagos tünetek jelentkeznek, hiszen a lisztérzékenység alapja ez a bizonyos glutén reakció által kiváltott reakció a vékonybél nyálkahártyában, ami károsodik, és ezáltal a tápanyagok felszívódása is károsodik. Nehezebb, és ezek felszívódási zavarokból hosszabb idő alatt hiánytünetek lépnek föl, mint a vashiány és egyéb más nem felszívódó anyagok okozta tünetek.
Hát ugye mi jut eszembe, hogy vashiány, akkor az emberek elszaladnak, már mindenféle készítményből lehet pótolni a vasat, elkezdik azt pótolni, talán még a meddőségnél foglalkoztunk itt a műsorban sokszor, de hogy a lisztérzékenység nem merült föl túlzottan, az is biztos. Meg hát ugye az ilyen hasi puffadásos dolgokra is sok mindenre gondolhatunk. Magyarán, ugye amire ki akartam lyukadni, hogy nem olyan tünetek, amivel az ember feltétlenül rögtön szalad orvoshoz, miközben ezek szerint azért ez folyamatosan károsítja
a szervezetünket. Folyamatosan károsítja, gyakorlatilag komoly tüneteket is okozhat aztán. És tényleg nagyon sokszor visszafelé lépegetve kerül a pontos diagnózis megállapításra. Tehát
akkor
valahonnan egészen
erről, hogy igen, hogy akkor mit tanácsol? Tehát, hogy mi az a pont, ahol egy embernek erre feltétlenül gondolnia kell, és ez irányú kivizsgálásokra elindulni, és akkor utána majd beszélünk persze arról is, hogy mik az ez irányú kivizsgálások.
Hát az egyik fontos dolog, amit korábban is említettem, ha valakinek az elsőfokú rokonai között kiderül,
biztos,
hogy lisztérzékeny, akkor érdemes megvizsgáltatni szakemberrel magát, hogy nincsen neki esetleg egy kezdődő dolog, ami még nem okozott komoly tüneteket, de
lehet, hogy később
okoz, és ha tudatosan ő erre figyel, akkor gyakorlatilag
megúszhatja.
A másik pedig az, hogyha igen, tehát ha ezek a tünetek jelentkeznek felnőtteknél, hogy elfogyasztja a táplálékot, és utána hasi diszkomfort érzése van, köldöktáji fájdalom, hasmenés, haspuffadás, és akkor ő ezt megfigyeli magának. Tehát nagyon, nagyon értékes információ, úgy hívjuk, hogy táplálkozási tüneti napló. Ha akarja, vezesse magának valaki, ha nem, elég, ha megjegyzi, hogy ezt ettem, valami nem volt jó. Aztán nincs tünetem, aztán megint talán ugyanazt fogyasztom, és megint hasonló tünetem. És akkor kezd összeállni a kép, hogy bizonyos élelmiszerektől nekem hasi diszkomfort érzésem van, vajon mi lehet az oka? Tehát ezek azok a gyanú jelek, amit nagyon egyszerűen önmagán is meg tud figyelni bárki. És ha ilyenkor szakember segítségét kéri, én nagyon hangsúlyozom a gastroenterológus, orvos szakember pontos kivizsgálását, hiszen ő tudja összerakni, neki van megfelelő laborháttere.
Miből áll egyébként igen a kivizsgálás? Tehát hogyan lehet nagyon pontos diagnózis?
Tehát nagyon fontos a tünetek, ez a tüneti napló. Mindenkinek javaslom. Milyen étel elfogyasztása után mennyi idővel jelentkezik a panasz? Mennyi ideig tart az a panasz? Mi volt a konkrét panasz? Ezt szépen akár le is tudja írogatni magának. Ez az egyik fontos dolog. A diagnózis másik lépése, ugye a biopszia. Itt változott az orvostudomány hozzáállása, tehát gyerekeknél az idén, ez is egy újdonság, tehát tavaly évvégén fogadta el a Nemzetközi Bizottság, hogy a diagnózishoz nem feltétlen szükséges a bélbiopszia. Ezt is tudom üzenni azoknak a szülőknek, akiknek a kisgyereküknél van ilyen panasz. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a labor, a tünetek és az anamnézis felvételi nem feltétlen kell elvégezni a bélbiopsziát, amikor ugye szövettani mintát vizsgálva valószínűsítjük vagy erősítjük a diagnózist, de felnőtteknél azért a bélbiopszia elég pontos és korrekt utalást ad, és hát a labortesztek az úgynevezett IgA típusú antitestek kimutatása, endomízium, transglutamináz antitestek kimutatása mind-mind erősíti a diagnózist. Nem biztos, hogy az van egy pozitív labortesztnél is, tehát nem biztos, hogy valakinek lisztérzékenysége van. Ezért is fontos egy olyan szakemberhez elmenni, aki valóban ezekkel foglalkozik, és minden lehetősége adott erre.
Aki áttér a gluténmentes táplálkozásra, javulnak nyilván ezek a tünetek, eltűnnek, megszűnnek?
Így van, gluténmentes, korrekt gluténmentes diéta mellett a tünetek teljesen megszűnnek.
Gyógyszeres kezelés is kell mellé?
Nem szükséges.
Tehát ez már ennyi tud segíteni, hogy egy gluténmentes.
Csak abban az esetben, ha már hiánytünetek vannak, nyilván szintén laborból ezt lehet látni, és akkor pótolni mondjuk a vasat.
És már soha nem térhet vissza valószínűleg a nem gluténmentes?
Abban az esetben, ja, hogy nem térhet vissza a nem gluténmentes.
Nem tudom, melyik a normál, kinek
a
normál.
Nagyon intenzíven kutatott terület az orvostudománynak, mai tudásunk szerint nem. Más megoldás
nincs.
Tehát
ez már nincs. Nem javul.
Nincs. Ahogy. Viszont azt tudom mégis mondani mindenkinek, hogyha ez a diagnózis pontos, akkor egyre több lehetősége van arra, hogy többféle alapanyagot szerezzen be. Egyre jobban ismerik az éttermek, hogy mit jelent ez a probléma. Tehát azt gondolom, hogy...
Muszáj, mert mondott is egy adatot nekem is pont a igen? Szünetben, ezt szeretném is, ha most a hallgatóknak is megismételni, hogy jelen tudás szerint milyen sokan szenvednek ebben Magyarországon.
Igen, főleg becsült adataink
igen,
vannak.
Igen, gondolom, mert sokan... Lehet, hogy majd most eszmélnek rá, hogy esetleg ez a problémájuk is.
De ezek az adatok azt erősítik meg, hogy legalább minden századik ember Magyarországon érintett.
És mit gondolnak önök? Lehet, hogy még ennél is?
És nagyon jobban sok a rejtett lisztérzékenység. Tehát azok, akiknél nagyon erős tüneteket nem okoz, de a hajlam már kifejti.
Letelt az időnk, de van egy nagyon fontos kérdés, amit nélkül még nem engedném el, mint a válasz nélkül. Ha elhanyagolják, nem veszik figyelembe, valakinek nem olyan veszélyesek a tünete, ezért nem foglalkozik vele, okozhat ez nagyon súlyos problémát?
Hát ugye, ha elhanyagolják, akkor a következmény, az egyenes következmény, hogy a bélnyálka, hártya károsodik.
Teljesen károsodik.
Ebből azt következik, hogy tönkre megy az a felszívódási felület, ahol mindenféle anyagot, vitaminokat, ásványi anyagot veszünk föl.
És akkor
tehát biztos, hogy hosszantartó, komoly glutén tartalmú ételek fogyasztásakor komoly hiánytünetek és legyengülés lehet a következmény.
Tehát vegyék komolyan.
Vegyék komolyan.
Köszönöm szépen, dr. Utasi Gábor volt a női vonal vendége.